Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megválasztották az új katolikus egyházfőt, Szent Péter utódát. 14. Leó pápa, május 8-án este, az Abemus pápán bejelentés után kilépett a Szent Péter bazilika középső erkélyére, a sok ezer hívő elé, hogy első ízben mondjon beszédet és adjon Urbi et Orbi áldást. Különleges hírösszeállításunkban most a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdezzük Budapéter plébánost, teológiai tanárt.
Először is nagyon meglepődtem. A Servita templomban befejeztük a Szentmisét és a litániát, amikor az egyik hívő bekapcsolta a telefont, és mondta, hogy fehér a füst. És akkor rögtön harangoztunk, és hát utána hát tudtam, hogy hosszabb időt kell várni, úgyhogy hazaindultam, és már a tévében néztem a közvetítést, és amikor bemondták, hogy ki lesz a pápa, úgy kapkodtam a fejemet, hogy ilyen név. A Robertet azt értettem, de hogy utána mi következett, azt nem. Tehát Robert Francis Prevost teljesen meglepetés számomra, de szerintem nagyon sok ember számára. Mert hogy ő egy olyan személyiség, aki nem volt eddig előtérben. Pedig nagyon fontos pozíciókat töltött be, ha arra gondolunk, hogy azért az ágostonos rendnek volt az általános generális a Rómában, vagy arra gondolunk, hogy 2023-tól ő volt a püspöki dikasztériumnak a vezetője, csak ugye az egyszerű emberek ezzel a dikasztériummal nem nagyon találkoznak, hát leginkább a püspököket érinti. Ezért van az, hogy szerintem nagyon sokakat meglepetésként ért ez a választás, de hogyha megnézzük a Szentatyának az életét, akkor azt kell mondanunk, hogy igazából nincs mint csodálkozni. Egy olyan személyiségről van szó, aki hát az egész világot valamiképpen magához öleli, mert hogy Észak-Amerikában, Chicagóban született, az ágostonos rend tagjaként, és főleg amikor generális volt, akkor az egész világ összes ágostonos kolostoráért felelős volt. Közben elküldték vissza Latin-Amerikába, Peruba, hogy ott missziósként, püspökként tevékenykedjen, és utána pedig visszahívják Rómába, hogy ő legyen egy ilyen nagyon fontos dikasztériumnak a prefektusa, a vezetője. Azt kell mondani, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki tényleg végig dolgozta az életét, de úgy, hogy mindig háttérben maradt. A megjelenése, hogy megjelent a Szent Péter bazilikának a lodzsáján, látszott rajta a meghatódottság, látszott rajta egy átszellemültség. Szembe kellett néznie azzal a 100 000 emberrel, akik odajöttek az üdvözlésére, és ami engem különösen megdöbbentett, az a névválasztás. 14. Leó. Az egyháznak az életében jó néhány nagyon fontos Leó van, és néhányat szentként is tisztelünk. 1. Leót, 9. Leót, de ugye az elődje 13. Leó megint csak egy óriási jelentőségű pápa volt, aki, hogyha megfigyeltük a jelenlegi 14. Leó a Szentatyának az üdvözlését, hogy békesség legyen mindannyiótokkal, akkor föl lehet benne fedezni 14. Leó, 13. Leónak a szellemiségét, aki egy nagyon nehéz időszakban vette át az egyháznak a kormányzását 1878-ban. Amikor megszüntették az egyházi államot, Európa szerte üldözték a katolikus egyházat, amit úgy hívunk szépen, hogy kultúrharc, és ő nagyon ügyes diplomáciával, nagyon nagy szeretettel és empátiával ezeket le tudta szerelni. Amellett pedig szociálisan nagyon érzékeny volt. Ő adta, hogy az első szociális enciklikáját az egyháznak, a Rerum Novarumot. Nagyon nyitott volt a modern tudományok irányában. Én elfogult vagyok, de hát ő volt az, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt, és ezzel óriási lehetőséget adott arra, hogy a múltunkat, a történelmünket jobban föltárjuk. Tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy egy olyan személyiség került most a Szent Péter utódjának a székébe, akire nagy reménységgel nézhetünk. Az, hogy a nyitó beszédében megköszönte Ferenc pápának, aki azért egyengedte az útját, de megköszönte a bíboros testvéreknek is a bizalmat. Ez mind-mind azt mutatja, hogy ő valóban a béke embere szeretne lenni, aki el akarja simítani a világban és az egyházban lévő ellentéteket vagy feszültségeket.
Első beszédében kiemelte még a békén túl a missziót, a szinodalitást, és együtt imádkozta a világ népével az Üdvözlégy Mária imádságot. Mire utalnak ezek?
Egyrészt arra, hogy folytatni szeretné Ferenc pápának a szinodális útját. Tehát egy olyan egyházat képzel el, ahol sokkal nagyobb szerepe van a párbeszédnek, illetve az, hogy amit Ferenc pápa is hangsúlyozott, hogy mindenkit meghallgatni. És utána ezekből a bejövő információkból alakítjuk tovább az egyháznak az életét. Ugyanakkor azonban mindig ugye Krisztusra hivatkozott, és nem szabad elfelejteni, hogy a jelmondata, amit választott, az, hogy benne egyek vagyunk. Ez a benne ugye Krisztusban. Hogy Krisztus közösségében mindannyian egy szeretett közösséget kell, hogy fölépítsünk, aminek természetesen a béke az alapja.
Különleges hírösszefoglalásunkban a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdeztük Buda Péter plébánost, teológiai tanárt. Hírösszefoglalónk végén az időjárásról. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet. A nyugati és középső ország részben maradnak az erősen felhős borult tájak. Fokozatosan mindenütt megszűnik a csapadék. A hőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Hűt a szívemben a tűz, a balkán zenét hallgatok, múltat kortyolok, s arra gondolok. Csillagos éjszakán a fátyomat hoztad át ott a tavon, mérgezett almafáról lógatom, csendesen minden tagom. Hagytam, hogy szálljon csókot éli véremet, s közben meghasadt a hajnal. Menj dörgő édes életem, szavak nélkül neked, ja, én neked adtam. Fűt a szívemben a tűz, ha balkán zenét hallgatod, múltat kortyolod, s
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Herceg Anita asszonyt, a Reggőci Alapítvány kuratóriumi elnökét, aki március 25-én sajtótájékoztatót tartott Budapesten, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a Reggőci István Alapítvány a koronavírus árváiért támogatásáról, feladatairól. Kezdjük talán Anita asszony a beszélgetésünket ezen a nagyon jól sikerült sajtótájékoztatóval. Miért éppen a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren tartotta ezt a sajtótájékoztatóját? Mi volt a sajtótájékoztató célja, eredménye?
A sajtótájékoztató apropóját az adta, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a Plaza Premium Lounge várótermeiben gyűjtést rendeztek az alapítványunk javára. A gyűjtés decemberben kezdődött, és most összegeztük az eddig összegyűlt pénzadományt. Ez egy nagyon praktikus megoldás a támogatásunkra, hiszen a váróteremben sok olyan üzletember gyűlik össze, aki elhagyja Magyarországot, esetleg nem tud mit kezdeni a maradék forintjaival, és a mi gyűjtődobozunkba ezt elhelyezi. Ki vannak természetesen rakva a prospektusok az alapítványunk működéséről. Úgyhogy körülbelül 222 ezer forintnyi adomány gyűjt össze, és a Premium Lounge felajánlotta, hogy ezt az összeget 400 ezer forintra kiegészíti. Ennyivel tudják az alapítványunkat támogatni, és nagyon örülünk annak, hogy a gyűjtés tovább folytatódik, tehát remélhetőleg további összegeket tudunk összegyűjteni a Reggőci árváknak.
Érdekes volt ott az ön által tartott sajtótájékoztatón az a létszám, amelyről ön beszél, és a repülőtér képviselőjének szakmai hozzáállása, hogy mennyire fontos lenne, hogy cégek, vállalkozások, vállalatok is segítsék a koronavírus árváit, hiszen nagyon nagy létszámról beszélünk. Arra kérem Anita asszonyt, mondjuk el ezt a kedves rádióhallgatóknak is.
Igen, a sajtótájékoztatón is érzékelhető volt, hogy a COVID az egy nemzetközi téma, tehát minden nemzet érintett az egész bolygón. Én nem tudok még egy ilyen alapítványról, amelyik kimondottan a COVID-árvák támogatására jött létre, és talán ennek köszönhető, hogy megérintette az ott várakozó utasokat is. Elmondtam a sajtótájékoztatón, hogy összesen körülbelül 1600 gyermek ügyében fordultak hozzánk támogatásért, és a mai napig is közel 1200 gyermeket támogatunk. A létszámcsökkenés annak köszönhető, hogy sokan közülük már lediplomáztak, felnőttek, munkába álltak, és nem szorulnak rá a mi segítségünkre. De hát nagyon sokan közülük még kisgyermekek, tehát el kell mondani, hogy a támogatottak közel 20%-a nem volt még 7 éves sem, amikor árvaságra jutott, és körülbelül 50-en egy évesek sem voltak, amikor már egyik vagy akár mindkét szülőjük meghalt. Még 2022-ben is 3 olyan COVID árva született, aki amikor a világra jött, már az édesapa nem élt a COVID miatt. Úgyhogy ezek is mutatják, hogy az alapítványnak még évtizedekig feladata van, és sok munkánk van abban, hogy a figyelmet felhívjuk arra, hogy a COVID ugyan elmúlt, már nem szed halálos áldozatokat, de az árvaság örök. Ezek a gyerekek még évtizedekig segítségre szorulnak.
Szeretném a kedves rádióhallgatók emlékezetébe idézni, hogy 2021-ben indította el Áder János, akkori köztársasági elnök és felesége Herceg Anita asszony a Reggőci István Alapítványt a koronavírus árváiért. Bevallom, hogy a honlapjukat elolvastam erre a beszélgetésre készülve, ahol többek közt egy ilyen idézetet találtam. Az összefogás anyagi, tárgyi, mentális, lelki segítség nyújtásával legalább egy pici részét szeretnénk pótolni mindannak, amit ezek az árván vagy félárván maradt fiatalok a szüleiktől már nem, vagy csak töredékben kaphatnak meg. Idézet vége. Engedje meg Anita asszony, hogy megkérdezzem, hogy miért ilyen sokrétű ez a feladat a koronavírus árváinak támogatása.
4 évvel ezelőtt, amikor létrehoztuk az alapítványt, a legfontosabbnak a pénzbeli segítség tűnt, hiszen sokan a családfenntartót veszítették el, máról hónapra elvesztették a bevételi forrásokat, és még a temetési költségek előteremtése is sokszor nehézségbe ütközött. Ezért akkor pénzbeli gyors segélyt utaltunk a rászoruló családoknak, azóta kialakítottuk a havi rendszeres vagy évi rendszeres támogatások módszerét, nyilván rászorultságtól függően kapnak a gyermekek, illetve a családok támogatást. Azonban az elmúlt évek tapasztalata egyértelműen azt bizonyítja, hogy legalább ennyire fontos a lelki, mentális, pszichés egészségükre odafigyelés, nem csak a gyerekeknek, hanem az özvegyeknek is. Hiszen ha az özvegy édesanyja, édesapa lelkileg nem jön rendbe, nem tud a padlóról fölállni, és újra egészséges lélekkel folytatni az életét, és hát mint egyedüli család fenntartó odafigyelni a gyerekre, az egyértelműen kihat a gyerekek lelki, mentális egészségére is. Úgyhogy azóta nagyon sok olyan megoldást alakítottunk ki, amely a gyerekek lelki, pszichés, mentálhigiénés egészségét próbálja rendbe tenni, és az özvegyeknek is tartunk gyászfeldolgozó terápiás hétvégéket, heti rendszeres foglalkozásokat, a gyerekeknél korosztályokra lebontva, van, amikor egy hétvégére vagy egy hétre kiterjedően, közös kirándulásokat, élményprogramokat, tehát mindezek a kulturális sportesemény, táborozási lehetőség, pihenési hétvégék egyértelműen azt célozzák meg, hogy lelkileg talpra tudjanak állni, találkozzanak sorstársakkal, kibeszélhessék a problémákat, illetve hát szakemberek segíthessenek rajtuk. Vagy mi szervezzük ezeket a terápiás programokat, vagy pénzbeli támogatást nyújtunk nekik ehhez, hiszen ezek komoly költséget jelentenek a család háztartásában.
Mindannyian emlékszünk, hogy Herceg Anita asszony már régóta nagy szeretettel fordul a nehézsorsú családok gyermekei felé, segíti, támogatja őket. Anita asszony honlapján is olvasható a karitatív tevékenység, többek közt a hospice házak, a véradás, a Nagy Családosok Országos Egyesülete, vagy akár a Fiatal Családosok Klubjának segítése. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy mennyiben más a COVID árvák felé fordulás. Ez a fajta tevékenység, hiszen ön szinte állandóan úton van, mert szeret személyesen találkozni azokkal a családokkal, gyermekekkel, akiket támogatnak.
Valóban a karitatív tevékenység évtizedek óta része az életemnek. Nyilván, amikor a férjem köztársasági elnök lett, akkor hangsúlyosabbá vált. Azonban nem tudom elfelejteni a COVID időszaknak az első évében azt a tehetetlenségi érzést, azt a nyomasztó érzést, hogy be vagyunk szorítva a négy fal közé, megszűntek a programjaink, és tehetetlenül nézem a híradásokban a szörnyű számadatokat, hogy megint hány életet ragadott el közülünk a COVID, egyre fiatalabb édesanyák, édesapák veszítették el az életüket, és a gyermekek százai maradtak árván. Amikor ez az ötlet megszületett bennünk, hogy hozzunk létre egy alapítványt a COVID-árvák megsegítésére, akkor egy kicsit annyiból megnyugodtunk, hogy legalább ezt a tehetetlenséget, ezt a passzivitást felváltja egy aktív segítés, és akkor már célja lett annak a bezártságnak, hiszen akár interneten, telefonon is már el lehetett ezt a feladatot indítani. Azóta természetesen ez a leghangsúlyosabb feladat az életemben, ezt nem szeretném másnak átadni, ez a mi vállalt küldetésünk, de természetesen emellé megfér a katolikus karitászban végzett munkám, vagy a Máltai Szeretett Szolgálat mellett végzett tevékenységem is, és továbbra is folytatom, ahogy felsorolta a véradást és a hospice szolgálatot is.
Beszélgetésünk, amit most rögzítünk, nagypénteken hangzik majd el a Kerengő című közéleti műsorban. A nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja. Ezen a napon emlékezünk meg Jézus kincszenvedéséről. De az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét. Húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett. És én úgy érzem, hogy a COVID-árvák kapcsán a jó győzedelmeskedik a rossz felett. Főként, ha megnézzük azt a rengeteg támogatót, akiket önök a honlapjukon felsorolnak. Hogy lehet csatlakozni a támogatókhoz? És milyen támogatásokkal lehet segíteni a Regőci Alapítvány működését?
Interjúk során sokszor kérdezték már, hogy ezt a sok drámát, szomorú történetet hogy lehet lelkileg elviselni. Erre mindig azt válaszolom, hogy nagyon sok szép történettel is találkozunk. Az a sok-sok segíteni akarás támogatás, ami az alapítvány kapcsán hozzánk elérkezik, és a gyerekek sikeres talpraállása, önálló életben elindulása, az a bizakodás, a tervek, hogy ezt majd ők, ezt a sok segítséget, amit kaptak, hogyan szeretnék visszaadni a társadalmat, társadalomnak. Ezek mind nagyon lélekemelő és pozitív dolgok. Talán itt említeném meg azt is, hogy mivel nagyon sok 30-as korosztályban élő fiatal lett özvegy, számunkra az a természetes, hogyha új párra talál és házasságot köt, akkor hangsúlyozzuk, hogy a támogatásunkat nem veszíti el. Tehát mi azért a támogatást nem szüntetjük meg, mert az édesanyja vagy édesapa új párra talál és házasságot kötne, hanem inkább örülünk ennek, úgyhogy ilyen szép történeteink is vannak. Van olyan Covid özvegy édesanyja és egy Covid özvegy édesapa, akik most már összekötötték az életüket, és közösen nevelik a gyermekeiket. Úgyhogy igen, a sok dráma mellett nagyon szép lélekemelő történetet is átélünk. A támogatás formája szinte kimeríthetetlenül sok. A legegyszerűbb formája a honlapunkon lévő bankszámlára utalás, de működik a 13650-es adományvonalunk is. Már lehet az adó 1%-ot is az alapítvány javára felajánlani, és cégek különböző ötletekkel álltak elő a támogatásunkra, tehát volt már jótékonysági árverés, volt már divatbemutató, ez a reptéri gyűjtés is egy különleges formája a támogatásunknak, és hát a kulturális intézmények ingyenes jegyek felajánlásával is támogatják az alapítványunkat, illetve hát rajtunk keresztül a COVID-árvákat, tehát nagyon sok lehetőséget kaptunk az operaházban, az operettszínházban, a cirkuszban, koncerteken, vagy sporteseményeken, hogy a mi támogatottjaink, illetve hát a családok ingyenesen, vagy nagyon kedvezményesen áron eljuthassanak ezekre az eseményekre.
Kérném, emeljünk ki ezek közül az események közül néhányat.
A legközelebbi ilyen esemény az a fővárosi nagy cirkuszban lesz, a húsvéti szünetben, ahol közel 200 fős támogatotti kör vehet részt egy vízi cirkusz előadáson, ezt már sokan izgatottan várják, de nagyon sokszor, talán már háromszor is voltunk az Operaház diótörő előadásának nyilvános főpróbáján, ami életre szóló élményt jelentett nem csak a gyerekeknek, hanem az özvegyeknek is, sokan most először jutottak el életükben az Operaházba, de azt hiszem ilyen meghatározó esemény az atlétikai VB-n való részvétel is. Hosszasan lehetne talán sorolni a sort. Különleges támogatási lehetőség az is, hogyha táborozási lehetőséget adnak a családoknak vagy a gyerekeknek. Tehát voltak horgásztáborok, voltak Erdélyben fiataljaink egyhetes táborozáson, most kaptunk egy lehetőséget Felvidékre is, és hát az Erzsébet táborok is nagy népszerűségnek örvendenek.
Ahogy Anita asszony beszélgetésünk elején említette, a Covid már elmúlt, de a Covid árvák itt vannak közöttünk, és nem csak önöknek, akik ezzel közelről is foglalkoznak és látják, de azt gondolom minden támogatónak örömet jelent, ha segíthet, ha adhat valakinek. Milyen lehetőségeik vannak arra a honlapon kívül, hogy felhívják a figyelmet a Reggőci István Alapítvány koronavírus árváira?
Egész évben megpróbáljuk a figyelmet felhívni arra, hogy a COVID-árvák itt vannak közöttünk, és hogy az alapítvány aktív és tevékeny még évtizedeken keresztül. Különböző felhívások vannak, és az évfordulókhoz kötődően sajtóközleményt adunk ki, vagy a honlapon jelentkezünk, legyen az mondjuk Reggőci atya születésének vagy halálának évfordulója. Itt jegyezném meg, hogy szeretnénk kérni a Reggőci atyával kapcsolatban még élőknek az emlékeit, akár írásos formában, akár fényképek, közös fényképek megküldésével. Hogyha ezeket eljuttatják hozzánk, szeretnénk egy kiadványt összeállítani Reggőci atyáról és az emlékekről, rövid írásokról. De például anyák napjához kötődően tavaly rajzpályázatot hirdettünk meg a támogatottjaink körében, idén fotópályázatot indítottunk. Próbáljuk ezeket az évfordulókat, eseményeket arra felhasználni, hogy jelezzük az embereknek, hogy gondoljanak a COVID-árvákra.
A Reggőci Alapítvány honlapján és Herceg Anita asszony honlapján is olvasható, idézem, hiszem, hogy aki kézen fog egy gyermeket, már is tett valamit a jövőért, idézet vége. De ő nem csak a Reggőci Alapítvány kereteiben segíti a nehéz sorsúakat, vagy azokat, akik rászorulnak segítségre, bátorításra, biztatásra, hanem ön jószolgálati nagykövete a Katolikus Karitásznak és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak is. Mit jelent az ön számára a személy szerint ez a tevékenység, hogy segíthet, adhat szeretetet, bátorítást, biztatást, esetenként adományokat?
Mindkét karitatív szervezetnél azt szeretem a legjobban, hogy nagyon sokrétű a tevékenységük, tehát szinte felsorolni is nehéz a hajléktalan ellátástól kezdve a roma falvakon élők felzárkóztatásáig, az idős gondozástól a fogyatékkal élők életének jobb átételéig, az ukrán menekültek támogatásától, valamennyi hátrányos helyzetű család megsegítéséig, szóval szinte nehéz felsorolni is ezt a átfogó és sokrétű tevékenységet, úgyhogy mindenki megtalálja benne azt a területet, ahol ő a legjobb, vagy akikkel leginkább szeretne segíteni, és egész évben nem csak adventkor, hanem egész évben folyamatosan dolgoznak önkéntesekkel, munkatársak százaival, hogy valamennyire kicsivel is jobbá tegyük a körülöttünk élő rászorulók sorsát. Jó látni, hogy mennyi önkéntes van, akik név nélkül, önmaguk népszerűsítése nélkül, egyszerűen csak jó érzésből, szeretetből fakadóan ezen dolgoznak évek óta.
Egy korábbi beszélgetésünknél említette Anita asszony, hogy az idősek számára például ez egy feladatot jelenthet, egy elfoglaltságot jelenthet, hogy hasznosnak érezzék magukat és tegyenek másokért, ha nincs saját unoka, saját gyermek. Miért fontos az idős emberek esetében, hogy tevékenyen részt vegyenek akár a társadalmi felelősségvállalásban?
Valóban én is úgy érzem, hogy az idős korban sincs elzárva az ember attól a lehetőségtől, hogy valamit adjon a társadalomnak, valamit segítsen. Mindig talál olyan területet, akiknek ő is adhat. Például a hospice ellátásban is vannak nyugdíjas önkéntesek, akik bejönnek, és csak a betegágynál beszélgetnek valakivel, hoznak neki pohár vizet. Tehát, hogy ez a tevékenység olyan, amit mindenki szabad idejéből adhat. Nem kell ahhoz gazdagnak lenni, hogy valakin segíteni tudjunk. De hát sok időssel találkoztam a karitatív szervezeteknél is, akik mondjuk a ruhadományokat válogatják, vagy akár beteglátogatóként jelentkeznek kórházakba, úgyhogy lehet feladatot találni. Biztos, hogy segít az embernek lelkileg és testileg, fizikailag egészségesnek maradni, az az érzés, hogy hasznossá tudom tenni magam.
Önnek mit jelent a hospice házakban végzett tevékenység, a karitatív szervezetben végzett munka, vagy a véradás?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megtehetem. A véradás már egyetemista korom óta része az életemnek. Valahogy úgy éreztem, hogy az, hogy életet menthet egy véradás, az úgy megfogott átlagember életében, ez nem igazán adatik meg ez a lehetőség, hogy életet mentsen, de egy véradás valóban lehetőség erre, hát azóta már kb. 50-szer adtam vért, és hát ameddig az egészségem engedi, addig szeretném is ezt folytatni. És hát a többi ilyen karitatív szervezetben való tevékenységem is azt az örömet adja nekem, hogy segíteni tudok, hogy mások életét könnyebbé tudom egy picit tenni, hogy egy nehéz helyzetben vagy egy rossz időszakban is mosolyt tudok csalni az arcukra, hogy segítek nekik felállni, hogy egy biztonságérzetet tudok adni, hogy van kire támaszkodni, van kihez fordulni, és ez egy jó érzés, úgyhogy ez, ha az ember megtapasztalja, akkor egy kicsit addiktívvá válik ilyen szempontból, tehát már nem is tudja, nem is akarja ezt az érzést elengedni.
Bár erről már ön beszélt, sőt, nagyon szép megemlékezéseket tartottak, de mégis, miért éppen Regőci István atyát választották a koronavírus árváért létrehozott alapítvány névadójául?
Olyan nevet kerestünk, ami különleges, megjegyezhető, és hát természetesen kifejezi a tevékenységünk lényegét is. Hamar rátaláltunk Regőci atya nevére, hiszen ha valaki ismeri az ő életét, életútját, olvasta az Isten vándora című könyvét, vagy valamelyik könyvét, abból megtudhatta, hogy ő egész életében az árvákat segítette. Természetesen más jellegű, hiszen a világháború alatt, után valóban háborús árvákat gyűjtött maga köré, szállást adott nekik, fedelet és élelmet szerzett nekik. A mi feladatunk egy picit nyilvánvalóan más, hiszen a családokat segítjük, de mégis az árvák gyámola, Regőci atya tevékenysége példakép nekünk. Szeretnénk, ha Regőci atya büszke lenne a mi tevékenységünkre, és mi méltók az ő nevének a viselésére, és odaföntről mosolyogva néz le ránk.
kedves hallgatóink, dr. Herceg Anitával, a Regőci Alapítvány kuratóriumi elnökével a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren március 25-én tartott sajtótájékoztatót követően rögzített beszélgetésünket hallották. Érdeklődő hallgatóink bővebb információt találnak az elmondottakról a Regőci Alapítvány honlapján. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Csak szebbek a fények az ég alatt ma, de minden rendben. Ahogyan rám néztél, szépen csendben. Kihagyott a szívem egy pillanatra, de minden rendben. Már minden rendben, minden rendben. Csak szebbek a fények, mint máskor. Tudom, elmondtam már egy jó párszor, hogy te vagy az a lány, te vagy az a lány, akire a szívem régen várt. Veled újra kezdeném még százszor. Olyan gyönyörű veled a sok instax emlékét. Tudom, néha a szíven még vak térkép. Mindig ott voltál velem, ott voltál, mikor semmi nem volt rendben még. Talán együtt éljük meg a legvégét. Minden rendben. Csak szebbek a fények az ég alatt ma, de minden rendben. Ahogyan rám néztél, szépen csendben. Kihagyott a szívem egy pillanatra, de minden rendben. Már minden rendben, minden rendben. Veled fújhat a szél, bőrig is állhatunk, már semmi nem számít. Tudom jól, hogy a holnap majd megszárít, hisz a szívem tele van az élettel. Veled megvárom, amíg a nap felkel. Míg a nap felkel. Vajon hova tűnt, vajon hova tűnt hirtelen el az a sok kérdés, ami nyomta a lelkem legmélyét. Mindig ott voltál velem, ott voltál, mikor semmi nem volt rendben még. Ugye együtt éljük meg a legvégét. Minden rendben. Csak szebbek a fények az ég alatt ma, de minden rendben. Ahogyan rám néztél, szépen csendben. Kihagyott a szívem egy pillanatra, de minden rendben. Már minden rendben, minden rendben. Csak szebbek a fények az ég alatt ma, de minden rendben. Ahogyan rám néztél, szépen csendben. Kihagyott a szívem egy pillanatra, de minden rendben. Már minden rendben, minden rendben.
Titokban hadd suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám. Én éreztem, egyszer beléd szeretek. Hogy amit kiváltasz, az túl ismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen.
Ébresztem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését a tisztító tűzről. A szerkesztő Grunda János.
Szirmai Szent Katalin dialógus című könyvéből olvasok most föl egy részt, ami segít megértenünk azt, hogy milyen az igazi töredelem, a szív töredelme, amelyet ha életünkben gyakorlunk, akkor elkerülhetővé válik a tisztító tűz is. Ebben a dialógus című könyvben tudjuk, hogy Szirmai Szent Katalin az atyával, a mennyei atyával beszélget is. A mennyei atya a következő mondatokat mondja Szirmai Szent Katalinnak. Hallgassuk figyelemmel. Megmutattam, drága leányom, hogy ebben az életben semmiféle szenvedéssel nem lehet méltóképpen jóvá tenni a bűnt, ha a szenvedés csak mint szenvedést viseli valaki. Elegendő viszont a bűnhődés, ha a szenvedést vágyakozással, szeretettel és szívbéli töredelemmel viselik. De akkor sem a szenvedés, hanem a lélek vágyának erejéből. Ugyanúgy, ahogy a vágy és minden más erény is a megfeszített Krisztusból, az én egyszülött fiamból veszi természetet fölötti életét és értékét, amennyiben a lélek belőle merítette szeretetét és erénnyel követi nyomdokait. Csak így módon és csak ezért van értéke a szenvedéseknek. Így nyújtanak elégtételt a bűnért, az édes és egyesítő szeretettel, amelyet az én jóságom édes megismerésében nyertek, valamint a szív keserűségével és töredelmével, melyeknek forrása viszont önmaguk és bűneik megismerése. Ez a megismerés gyűlöletet és utálatot szül mind a bűn, mind önmaga érzékisége iránt. Ezért az ember a szenvedésre méltónak, a megváltás gyümölcsére pedig méltatlannak tartja magát. Így tehát látod, mondta nekem az édes igazság, hogy a szív töredelmével, melyben az igaz türelem szerelme az igaz alázatossággal egyesül, szenvednek a bűnösök, méltatlannak tartva magukat a szenvedés gyümölcsére, de méltónak a szenvedésre, amelyet alázattal és türelemmel hordoznak, és így lesz részük a szükséges megújulásban. Így megérted, hogy tud a szenvedés a szív tökéletes bánata által elégtételt nyújtani, de nem önmaga által, mert a szenvedés csak véges érték. A tökéletes töredelem viszont nem csak a bűnt rombolja le, hanem a bűnért járó büntetést is. Általában azonban, miként mondtam neked, akik kiszabadultak a halálos bűnből és megkapták a kegyelmet, csak a bűnért nyújtanak elégtételt, és így, mivel nincs elegendő töredelmük és szeretetük arra, hogy ebben az életben a szenvedés tökéletes engesztelését nyújtsák, a tisztítótű szenvedésére mennek, s átmennek a megváltása második utolsó eszközén. Ugyancsak a dialógusban olvashatjuk a következő megállapítást. A lélek mielőtt még elindult volna a testből, a halálban megízleli és birtokba veszi a saját helyét. A kárhozottak gyűlölettel és kétségbeeséssel, a tökéletesek a hit világosságával és az isteni vérbe vetett reménnyel, a tökéletlenek pedig az irgalmassággal és az irgalmasságba vetett hittel megérkeznek a tisztító helyre. Ugyanebben a könyvben, a dialógusban az atya így tanítja Szirmai Szent Katalint a tisztító tűzről. Idézet kezdete. És ha a tisztító tűz felé fordulsz, meg fogod találni édes és kimondhatatlan gondviselésemet azokban a szegény lelkekben, akik tudatlanságok miatt elveszítették az időt, és mivel elváltak a testüktől, nincs több idejük az érdemszerzésre. Gondoskodom róluk általatok, akik még e halandó életben vagytok, és van időtök számukra. Azaz alamizsnákkal, zsolozsmával, melyet szolgáimmal mondatok, böjtölésekkel és a kegyelem állapotában mondott imáitokkal megrövidítitek szenvedésük idejét az én irgalmasságom által. Ó, édes gondviselés! Eddig az idézet. Purgatóriumban lévő lelkeknek ugye már nincs több idejük az érdemszerzésre, viszont nekünk még van időnk. Nagyon fontos ez az idő, ez az Istentől kapott idő, amit használjunk ki minél inkább az érdemszerzésre, saját magunk számára és a tisztító tűzben szenvedő lelkek számára. Genovai Szent Katalin is kapott magánkinyilatkoztatást a tisztító tűzről. Ezek alapján nézzük meg, hogy Katalin hogyan foglalja össze a szenvedő lelkek állapotát a tisztító tűzben. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben a legfájdalmasabb kín és egyúttal szent öröm van. A fájdalmas kínnak három oka van. Annak tudata, hogy még olyasmi van rajta, ami Istennek nem tetszik. Annak tudata, hogy Isten szeretete a lelket már magánál szeretné tudni az örök boldogságban, de benne még olyan akadály van, ami a bűn miatt az Istennel való egyesüléssel szembe helyezkedik. Annak a tudata, hogy Isten boldogító színről színre látásának elnyerése, amire a lélek olyan forrón áhítozik, és amiben már biztos, saját maga miatt még késlekedik. Meglepő, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek fájdalmas kínjai nem csökkennek, hanem Szent Katalin véleménye szerint annál erősebbek lesznek, minél közelebb kerül a lélek a tisztító tűzből való kiszabaduláshoz. Isten egyre növekvő megismerése, amivel a vágy növekedése, hogy végre láthassa őt, és a szeretet fokozódása jár együtt. Felerősíti benne a fájdalmat Isten látásának késedelmessége miatt. Ugyanakkor a legfájdalmasabb kínnal együtt a lelkekben egészen nagy öröm is uralkodik. Ez is annál jobban növekszik, minél közelebb jut a lélek Istenhez. Az öröm forrása ma a kétségtelen bizonyosság mellett, hogy biztosan elnyeri az örök üdvösséget, az a tudat, hogy a szerető Isten nagy irgalmasságában rendelte el a lélek tisztulását, hogy tiszta igazságosságának elégtételt szerezzen. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben egészen nagy az Isten szeretet. Ez az Isten iránt érzett szeretet, ami szelíd erőszakkal vonza magához az Isten által szeretett lelket, hatszoros hatást idéz elő a lélekben. És itt ezt a hat hatást felsorolja. Első, előidézi a lélek átalakulását, aki egyre hasonlóbbá válik Istenhez. Második, előidézi a szerető Isten által számára kijelölt rendelkezésben való tökéletes megadást, és ezzel az egyre tökéletesebb megegyezést Isten akaratával. Harmadik, megnemesíti a lelket, ami így módon mindennemű önzéstől megszabadul, teljesen elfeledkezik önmagáról, a szenvedésekkel szemben egészen közömbössé válik, sőt egyre erősebben vágyakozik a tisztító szenvedés után. Negyedik, egyre jobban megtisztítja a lelket. Az isteni szeretet tüzének Istenből kiinduló tisztító sugaraira a lélek egyre intenzívebb, viszont szeretettel válaszol. Így módon válik a lélek az elkövetett bűnök minden rozsda foltjától mentessé. Ötödik, végül mindent kiírt a lélekben, ami még tökéletlen lenne. Hatodik, a hamis önszeretettől tökéletesen szabaddá vált lélekben egészen nagy örömet ébreszt, ami ízelítője annak a ráváró örök boldogságnak, amit Isten színről színre látása nyújt. Mivel a lélek teljesen megfeledkezik önmagáról, és a szeretet által tökéletesen Istené lesz, a tisztító tűz legfájdalmasabb kínját is a legnagyobb örömmel viseli el. Genovai Szent Katalinnak a tisztító tűzről való minden gondolatából az érződik ki, hogy hiányzik belőle a tisztító tűz helyének és állapotának mindennemű rossz materializálása. Katalin mindent átszellemesítve lát a szeretet tüzében, ami Istentől, aki maga a szeretet, árad ki, és ami, amíg nem egészen tiszta, még nem egészen tökéletes, és Isten legfinomabb tisztaságának és szentségének, még nem egészen megfelelő lélekben a tökéletes megtisztulást végzi. Most pedig nézzük meg, hogy Lizzy Kisszentteréz hogyan tanít minket erről a témáról. Kisszentteréz teológiája megélt teológia, a tapasztalat teológiája. Otthon és a plébánián, valamint Lizzyőben, a bencés nővérek kolostori iskolájában is igazi katolikus nevelést kapott, így a tisztító tűzben való hit sem volt ismeretlen számára. De az a nyitottság, amelyel a téma felé fordul, túlment a megszokott mértéken. Az egyházban az az uralkodó felfogás, hogy a tisztító tüzet alig, ha kerülheti el bárki is. Ezzel kapcsolatban a későbbi szent már novícia korában ezt a megjegyzést tette az egyik társnőjének, aki az általános felfogásnak megfelelően gondolkodott. Maga túlságosan fél az Istentől, nem bízik benne eléggé. Biztos vagyok abban, hogy ő ezért nagyon szomorú. Nem kellene félni a tisztító tűztől a szenvedések miatt, hanem kívánni kell, hogy ne kerüljünk oda. Ezzel is megörvendezhetnénk Istent, akinek olyan nehezére esik, hogy megbüntessen bennünket. Amint megpróbál mindenben az ő tetszésére cselekedni, és ha töretlen lesz a bizalma, ő majd minden pillanatban körülveszi megtisztító szeretetével, és nem hagyja, hogy bűn száradjon a lelkén. És biztos lehet abban, hogy nem kerül a tisztító tűzbe. Kis Teréz azt is hozzátette, hogy egyenesen megsértjük Istent, ha hiányzik bizalmunk abban, hogy halálunk után közvetlenül a mennybe juthatunk. Amikor meghallotta, hogy a nővérek néha arról beszéltek, hogy a tisztító tűztől ők sem menekülhetnek meg, kijavította őket. Ó, sajnállak titeket! Megsértitek a jó Istent, ha azt hiszitek, hogy a tisztító tűzbe kell kerülnötök. Ha az ember szeret, nincs tisztító tűz. Szent Teréznek támadt egyszer egy konfliktus a 67 éves Febrónia nővérrel, aki az apáca főnöknő helyettese volt. A nővér megtudta, hogy Teréz arra biztatja a noviciákat, higgyenek abban, hogy haláluk után közvetlenül a mennybe juthatnak. Ez nem tetszett neki, mert túl vakmerőnek tartotta ezt az elképzelést, és szemrehányást tett ezért Teréz nővérnek. Ő megpróbálta higgadtan és jóságosan megmagyarázni az álláspontját, de reménytelenül. Febrónia nővér ragaszkodott az egyházban még ma is általánosan elterjedt és elfogadott felfogáshoz Isten igazságosságával kapcsolatban. Ám Teréz számára Isten inkább szerető atya volt, mint bíró. Egy év sem telt bele, és Febrónia nővér több társával együtt áldozatul esett egy 1892-ben dúló járványnak. Három hónappal később Teréz nővérnek volt egy álma, amelyet elmesélt a zárda főnöknőjének. Ezt a szenti avatás aktáiban is olvashatjuk. Anyám, ma meglátogatott álmomban Febrónia nővér, és arra kért, imádkozzunk érte. A tisztító tűzbe került, valószínűleg azért, mert túl kevéssé bízott Isten irgalmában. Esedező testtartásával és méreható pillantásával, hogy a szemembe nézett, mintha azt akarta volna mondani, igaza volt, én most megtapasztalom Isten igazságosságát, de az az én hibám. Ha hallgattam volna magára, most nem lennék itt. És most zárjuk a tisztító tűzről való elmélkedésünket Szent Gertrúd imájával. Ó Uram, aki mindig könyörületes és irgalmas vagy kegyelmeiddel, tekints le a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Ne emlékezzél meg bűneikről és közömbösségükről, de légy irántuk irgalmas. Tisztítsd meg őket bűneiktől, teljesítsd vágyaikat, hogy méltókká váljanak szemtől szemben veled lenni dicsőségedben. Engedd meg nekik, hogy egyesüljenek veled, és hallhassák az áldott szavakat, amelyek hívják őket mennyei otthonukba. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba világ kezdetétől nektek készített országot. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották a tisztító tűzről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. A Szent István Rádió. A jó hír hangja.